Az Arany Pálmáról Dudás Viktor filmszakértő fog nevére rászolgálni, azaz szakérteni. Szerbusz, jó reggelt!
Azt hittem dudálni
jó
fog.
Jó reggelt, kívánok!
Mi az, hogy a nevére rá... Ja, a filmszakértő az nem a neve, hanem a pozíciója.
Igen, vagy... jól van már!
Várjátok, előveszem a trombitámat, és
eljátszom,
vagy a köcsök Dudával is.
Tehát Dudás Viktor...
Keddi reggeli forgalomban nem értik a kedves hallgatók, hogy miért ezt hallják, hogy...
Igen.
Hát Viktor... azért, mert te a buszkanyónak az oszlopa, az még létező formáció, hadd tegyek fel egy udvariatlan kérdés.
Sajnos nem. Ha tudtok egy jó énekest, akkor folytatjuk.
Jó, rendben. Én meggondolom, hogy a stúdióban jelenlévő Mihálovics András közül ki lehet esetleg a jó énekes nektek.
Úgy, van hogy... nekem problémám a cukorfogyasztással, minek kell még a popzenét is rámakasztani? Na, vissza!
Mert akkor a cukorfogyasztásodat le tudod ugrabugrálni, de szerintem egy ilyen Schuster Lóri-szerű MC-nek tökéletes.
Az jó, szerintem is.
Látom, hogy így a pajzsodhoz ütögetnéd a kardodat, és adnád a tempót nekünk saruba, az szerintem elképesztő siker lenne.
Ez gyönyörű.
És nem értenéd, hogy miért vannak csak csajok a koncerten. Azt nem értenéd, úgyse.
Szóval...
hol tartottunk? Ja,
ott tartottunk, hogy sötétben tapogatózott Juliette Binoche és a zsűri, hogy oda tudják adni az aranypálmát Jafar Panahinak.
Hát csak egy kicsit, de hát most tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy az elkövetkezendő idők, mondjuk így, hogy ilyen terror fenyegetettsége az az áram kimaradás lesz, mert valóban ugye a díjátadó előtti napon, ugye a díjátadó napján délelőtt, hát most egy rendőrség vizsgálja, hogy szándékos vagy véletlen tűzeset okozta az áram kimaradást Cannes-ban, de ugye azóta már volt egy újabb ugyanilyen áramszünet Dél-Franciaországban, és hát ugye a Spanyolországot és részben Franciaországot, meg Portugáliát érint két vagy három hete gigantikus áramszünet is azért felhívta a veszélyt arra, hogy nagyon-nagyon sok energiát használunk, és hát nem feltétlenül vagyunk rá fölkészülve, mert egyébként a fesztivál is nagyon kiterjesedett áramfogyasztás szempontjából, mert amíg eddig például csak simán be lehetett jutni az épületbe, és csak az épületnél, a bejáratnál ellenőrizték a badge-edet, most már gyakorlatilag majdnem olyan volt a bejutás a fesztivál palotába, mint hogyha repülőre szálltál volna, tehát átvilágítás, kapunátmenés, táska ellenőrzés, ahol ugye mindenhol plusz elektromos eszközök, stb. Úgyhogy a fesztivál igényei is áramfogyasztásban jelentősen megnőttek. Miközben azt lehet mondani, hogy a fesztivál mérete a fesztivál palotában legalábbis látványosan csökkent, vagy kisebb lett, mert hogy nagyon-nagyon sok cég már nem a fesztivál palotában tartja a tárgyalásait. Korábban is volt erre példa, hogy a nagyobb cégek kivonultak a Croisetten különböző lakásokba, tetőerkélyekre, stb., és ott várták az üzletfeleket, de most már egyre több közepes méretű amerikai meg európai cég is inkább kivesz egy nagy lakást, és akkor mondjuk három szobában laknak az alkalmazottak, és mondjuk kettő szobában meg tárgyalnak, és akkor mondjuk ott vannak a marketen, adott esetben még lehet, hogy be is regisztrálnak, de nem lendítik a forgalmát a fesztivál palotának.
Ez érdekes.
Mielőtt a szakmai részre rátérnénk, én azért bulvár kérdést is feltettem, betiltották a mesztelen ruhát, és sikerült?
Sikerült.
Hál' Istennek, mert nekem ez így nem, hogy mondjam, egy művészeti fesztivál, hadd ne arról szóljon már, hogy ki tud hülyébb ruhát kitalálni a megjelentek közül.
Igazság szerint a ledér ruhát tiltották be, tehát ugye a mesztelen ruha, tehát ugye a most már a nők, a hölgyeknek is úgymond egy külön dresszkódot írtak elő, mert ezt mondjuk én a saját példámból is tudom, hogy amikor még kezdő kánozó voltam, akkor én is, mit nekem, hát ott azért, mert mindenki csokornyakendőbe és lakcipőbe feszít a vörösszőnyegen a férfiak közül, hát én fölvettem a öltönyömet és a klasszikus nyakendőt, és úgy visszazavartak a sorból, hogy öröm volt nézni. Viszont ugye ott volt mindig egy néni, egy bőröndel, akitől 20 euróért vagy 30 euróért lehetett csokornyakendőt venni. és akkor nem kellett messzire menni, de ugye a néni arra is figyelt, hogy akkor jó, akkor nézzük meg, hogy milyen cipő van rajtad, és akkor a cipőhöz passzoló csokornyakendőt adott, tehát hogy azért erre föl voltak készülve, de már engem akkor is nagyon bosszantott, hogy például nőket egy szál papucsba, most nyilván nem flip-flopra gondolok, de hogy mondjuk papucsba és koktélruhába beengedtek, miközben a férfiaknál meg kötelező elvárás volt a black tie, tehát hogy az, hogy most a hölgyeket is szigorúbb legura alá vetették, ez nyilván egy fontos döntés részükről. Ettől függetlenül azért, ha visszanézzük, például nem mondok más, csak mondjuk a Brad Pittnek a kálmi vörös szőnyeg fotóit, akkor azért ott látni fogjuk, hogy például ő nyakkendőt nem minden alkalommal
visel. Mennyire volt Jafar Panahi-nak a győzelme meglepő számodra? Mit tud ő, amit más nem?
Hát most egy érzékeny témára kérdeztél rá, mert ugye most ki az, aki azt meri mondani, hogy a betiltott, bebörtönzött, rendező, titokban forgatott filmje nem aha. a legjobb a fesztiválon, miközben ugye a skandináv film az meg 19, a Joachim Triernek uh-huh. a Sentimental Value című filmje, a Renata Reinzel meg a Stellan Skarsgårdal meg 19 perces standing ovation-t kapott.
Na jó, de hát ott meg ott vannak a felmenők, ott vannak a apukák, meg a híres színész rendező rokonok, ugye meg ezt lehet mondani rá.
Igen, csak ugye Cannesban mindig is a fokmérő az, hogy melyik film az, amelyik a leginkább aranypálma esélyes, az, hogy a közönség hány percig tapsolja. Uh-huh, és ugye ez a 19 perc, ez már majdnem a maximum hosszúság, tehát amikor már egy film 20 perc fölötti standing ovation-t kap a film végén, akkor azért az már azért egy, most gondold végig, az a fociban egy majdnem egy fél idő.
Na jó, de megkapták a nagy díjat. Tehát a zsűrinek ez a ugye második legjelentősebb díja, a nagy díj, az a Sentimental Value, ezt kapta.
Igen. Na, tehát hogy azért mondom, hogy kicsit furcsa minden esetre az, hogy ugye most a hatodik évben egymás után a Neon forgalmazó zsebelte be az aranypálmát. Uh-huh. Ugye ők még 2019-ben ugye a Bong Joon-ho-val indultak, aztán ugye jött a Julia Ducournau, a Ruben Östlund, a Justin Theroux, uh-huh. a Sean Baker tavaly, aki aztán az Oscart is behúzta, és ugye most a Jafar Panahi. Na most, hát, hogy mondjam nektek finoman, én mindig szoktam mondani az egyetemen is a növendékeimnek, hogy a minden egyes médiatermék elsődleges célja a haszonszerzés. Uh-huh. Na most az, hogy van egy forgalmazó, aki zsinórban 6 éven keresztül annyira zseniálisan megtalálja mindig azokat a rendezőket, akik a filmjeikkel aranypálmát tudnak kapni, hát, most nyilván... kiírtam a saját oldalamra azt, hogy kicsit olyan, mint aki figyelte a spanyol meg a Bajnokok Ligája mérkőzéseket, mint a Real Madridnak a 11-esei, hogy
Értelek. Most megvettél ezzel, köszönöm, ezzel meg vagyok, tehát úgy eddig így akartam kötekedni, de most már nem kötekedek, most megvan, értem.
Tehát nyilván most nem nagyon lehet vitatkozni azzal, megérdemelte a Jafar Panahi, ráadásul ugye legutóbb, amikor Cannesban volt a filmje, ugye a három nő, akkor ugye akkor se tudta átvenni a díjat, akkor ugye Velencében is díjazták a filmjét.
Hát lehet, hogy fordítva kellett volna. Lehet, hogy neki kellett volna elvinni a nagy díjat, nem? Az is egy óriási elismerés.
Nyilván igen. De tudod, ez meg minden egyes fesztivál zsűri függő. Tehát ugye, amikor persze. van, miközben az előválogatók, meg a Frömó az állandó, tehát ők válogatják azokat a filmeket, amiből aztán utána majd a zsűri kiválasztja uh-huh. azt, ami neki a legjobban tetszik. Egyébként a zsűrinek nyilvánvalóan nem volt könnyű dolga, és ugye, ha megnézzük a fesztiválnak a zsűriét, azért azt látjuk, hogy tényleg nagyon sok színű volt a zsűri, ha ezt lehet mondani, tehát ugye a Junior Binos volt az elnök, ugye azt az András is említette, Halberi, ugye volt egy kongói filmkészítő producer, volt egy dél-koreai, egy indiai, mexikói, olasz, marokkó, ugye Jeremy Strong az Egyesült Államokból, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy egy nagyon-nagyon sok színű zsűri döntött végül is úgy, hogy a Jafar Panahinak adják a díjakat, és egyébként ugye a többi díja nem nagyon lehet vitatkozni, azt kell, hogy mondja. Jó. Tényleg, de Szóval a Cannes Film Fesztivál is most már egyre inkább arról szól, vagy hát mindig is arról szól, de most aztán már nagyon-nagyon, hogy minél több sztár vonuljon föl. Amiben meg szintén nem volt hiány, tehát az, hogy most egy Robert De Niro-nak adnak életműdíjat, aztán meglepetés életműdíjat kap a Denzel Washington, és ugye Szabó Istvánt is elismerte, Szabó István munkásságát is elismerte a fesztivál. Azért ezek olyan díjak, amivel tényleg nem nagyon lehet szintén vitatkozni, és azért azt is el kell mondani, hogy egyébként az idei mezőny sokkal-sokkal erősebb volt, és egyenletesen erős volt, míg mondjuk a korábbi években volt, hogy fanyalogtunk, hogy hát, ez sem volt túl jó, az sem volt túl jó,
értem.
Viszont az idei mezőny az nagyon sok szempontból konzisztensen erős és minőségi filmeket hozott.
Jó van, oké, figyelj, megnézzük mind a kettőt, és akkor utána csinálunk majd még egy körvitát, illetve a rövid filmre vagyok kíváncsi.
Legközelebb, ha mész Cannesba, hívjál meg, és akkor bevezetem a köztudatba a férfi mesztelen ruhát. Köszönöm.
Nincs csokornyakkendőd. Nincs csokornyakkendőd, úgyhogy...
De egy szár csokornyakkendőbe fogok meg.
Rendben, majd akkor adok, reprodukáljátok.
András, adok kölcsön. Okay.
Jó,
adok kölcsön.
Jó, az a baj, hogy a smici... A smici vizuális típus, és kiakadt teljesen.
Tessék.
Jó, csak ne úgy használd majd azt az egy darab csokornyakkendőt, mint annak idején a Red Hot Chili Peppers.
Igen, igen. Na, ugye. Igen, gondoltam. Igen. Köszi, Viktor, hogy ezt bemondtad. Akkor Andrást várjuk 2026-ban Cannes-ban, amikor elénekli egy szál csokornyakkendőben a Kanye West felesége vagyok én című kiváló magyar slágert, és ezzel búcsúzunk. Köszönjük szépen, Viktor, hogy rendelkezésre álltál.
Köszönjük a türelmet.
Villámgyors felépülést kívánunk, szervusz. Tudás Viktor filmszakértő próbált helytállni.